Ez a videó a stacionárius mágneses térben előforduló határfeltételekről szól. Képzeljük el azt, hogy egy tartományt egy elválasztó közeg határ ketté választ, az első tartományt egy bizonyos közeg tölti ki, a másik tartományt pedig egy másik fajta közeg tölti ki, az egyik és a másik közeget a permeabilitása különbözteti meg egymástól. Az első tartományban mű egy permeabilitásról, a második tartományban mű kettő permeabilitásról beszélünk. Nagyon könnyű ehhez egy példát hozni. Képzeljük el, hogy az első közeg az levegő, és ebben a levegő tartományban valamiféle tekercs is elhelyezkedik, amelyben tekercsben áramot folyatunk át, és ez az áram maga körül mágneses teret, stacionárius mágneses teret hoz létre. A második közeg pedig valamilyen vasból készült tartomány, és már is előáll például egy transzformátor, vagy egy villamosgép. Ezen a tartományon, az elsőn, illetve a másodikon is külön-külön meg lehetne oldani a felírható egyenleteket, azonban mivel különböző közegekről van szó, ezért itt az elválasztó közegen valamiféle feltételeket kell megfogalmazni. Ezeket a feltételeket folytonossági feltételeknek nevezzük, és a folytonossági feltételek egyike a mágneses térerősségre, a H-ra, a másik a B-re, a mágneses indukcióra vonatkozik. Előre elmondom, hogy a mágneses térerősség tangenciális komponense folytonos, illetve a mágneses indukciónak a normális komponense lesz folytonos. Előbbi esetleg egy kicsit más formulát is felvehet, de erről a kettőről lesz a következőkben szó. A B normálissal kezdeném, mert az jóval egyszerűbb, annak a levezetése. A B normális levezetéséhez a körintegrál BDA egyenlő nulla egyenletből fogunk kiindulni. Képzeljük el, hogy ez az elválasztó közeg határ, ezt a tartományt az egyenestől balra egy egyes közeg, ettől jobbra egy kettes közeg tölti ki, és ezeknek különböző a permeabilitása. A körintegrál BDA-ban tehát fel kell vegyünk egy zárt felületet. Ez a zárt felület legyen például ez a kis henger, amelynek az alja, illetve a teteje is beletartozik nyilvánvalóan a körintegrál miatt az integrálási kérdéskörbe. Legyen ez a B1 ezen a tartományon, illetve ez a B2 ezen a másik tartományon az egyik, illetve a másik mágneses indukcióvektor, és ezeket bontsuk fel egy B1 tangenciális, B1 normális komponensre, ahogy itt a zöld, illetve a piros mutatja. Tehát ez a B1 vektor felbontható egy a síkkal, az elválasztó síkkal párhuzamos komponensre, ez a B1 tangenciális komponens, illetve egy rámerőleges komponensre, a B1 normális komponensre, tehát ezek itt természetesen egymásra merőlegesek. A B2 indukcióvektor szintén fel tudjuk bontani egy tangenciális komponensre, amelyet itt láthatunk, ugye az ide első vetület, illetve egy rámerőleges B2N komponensre. És írjuk fel ezek alapján most már a körintegrál BDA egyenlő nulla összefüggést. Ha nézzük, itt van ez a felső felület, amelyre azt írtam, hogy DA kifelé mutat. A B1 az befelé mutat, a DA kifelé mutat, egymással ellentétesek, tehát a skaláris szorzatuk, hiszen itt skaláris szorzat szerepel, az egy negatív előjellel lesz figyelembe véve, tehát B1N szorozva DA. A másik oldalon, tehát itt a lenti oldalon, látható, hogy a B2 normális a kifele mutat, csak úgy, mint ez a DA, tehát a kettő egymással párhuzamos, ezért a skaláris szorzatuk pozitív előjelő lesz, B2N szer DA. És ezen a külső hengerpaláson normális komponenssel gyakorlatilag nem is kell foglalkozni, különben is ezt teljesen ide rá fogjuk nyomni erre az elválasztó közeg határa, ezért ez egyenlő lesz nullával. A DA-val lehet egyszerűsíteni, és azt kapjuk, hogy a B1N, ugye mínusz B1N plusz a B2N az egyenlő nulla, vagyis a B1N egyenlő B2N-nel. Tehát ennek a bizonyítása viszonylag egyszerű volt, ezért kezdtük ezzel. Tehát a B-mágneses indukció normális irányú komponense, tehát a felületre merőleges irányú komponense, az mindig folytonos, akármilyen közeg tölti ki az egyik, illetve a másik tartományt. Vizsgáljuk ezután a következőt, a H-mágneses térerősségnek a folytonosságát. Ilyenkor az első úgynevezett amper törvényből indulunk ki, tehát körintegrál HDL egyenlő integrál JDA plusz integrál egy L vonal mentén KDL. Megint csak legyen ez az elválasztó határ, itt az egyes közeg, itt a kettes közeg. Vegyünk, ahogy itt zöldet berajzoltam, óramutató járásával ellentétes irányban egy körbejárási irányt. Lehetne ez persze óramutató járásával megegyező is, különösebb jelentősége ennek nincsen. Az első közegben itt láthatunk egy H1 mágneses térerősség vektort, amelyet felbontunk egy felületre merőleges H1N, illetve felülettel párhuzamos H1T komponensekre. Ezek egymásra merőlegesek, és így a H1-et fel lehet bontani. A H2-t hasonló kép, van egy felülettel párhuzamos H2T tangenciális komponens, illetve egy felületre merőleges H2N normális irányú komponens, ezek vektori eredője adja a H2-t. Ezek után felírjuk ezt az egyenletet, amelyet itt láthatunk, erre a viszonylag egyszerű alakra. Na most járjunk körbe, és vegyük például ezt az első tartományt, tehát ez ebbe az irányban mutat, vele azonos irányban mutat a H2T, a kettőnek a skaláris szorzata tehát pozitív előjelű lesz, tehát azt fogjuk kapni, hogy H2T szorozva L. Ennek a hosszúsága, tehát ennek a darabnak a hosszúsága legyen L-lel jelölve az egyszerűség kedvéért. Ezzel a tartománnyal itt nem foglalkozunk, csak úgy, mint ezzel a másik oldalral sem. Ugye ezeket úgyis rá fogjuk ide zsugorítani, és azokkal, azoknak megfelelő komponensek ebben a felírásban nincsenek is. Most menjünk erre, amely ebbe az irányban mutat, látható a nyíl. A H1T ezzel ellentétes, tehát azt írom, hogy mínusz H1T szorozva L-lel, hiszen a kettő egymással ellentétes irányos skaláris szorzatban ez egy negatív előjelként fog megjelenni. Tehát erre a tartományra, ami itt látható, illetve erre a vonalra nem írunk fel, hiszen olyan irányú komponense nem létezik, nincs. Az integrál JDA az ezt a felületet jelenti, hiszen ezt jártuk körbe. Ide azt írom, hogy J-szer, hogyha valamilyen áramot esetleg volna, L a hosszúsága, illetve ez a szélesség, ez legyen delta L, L-szer delta L. És a K-szor L lesz itt, hogyha ezen a vonal mentén valamiféle áram, felületi áramsűrűség lenne. Tehát, ahogy sokszor említettem, ezt rá fogjuk zsugorítani, rá fogjuk nyomni erre az elválasztó felületre, a delta L az nullához fog tartani, tehát gyakorlatilag ez a rész itt ki fog esni. Az L-lel ezután lehet egyszerűsíteni, és azt fogjuk kapni, hogy a H2 tangenciális mínusz H1 tangenciális az egyenlő lesz K-val. Tehát a mágneses térerősség tangenciális irányú komponense akkor folytonos, hogyha K nulla, ebben az esetben a H1T egyenlő H2T-vel. Hogyha azon a felületen, amelyről épp beszélünk, az elválasztó felületről, van felületi áramsűrűség, akkor ennek megfelelően a mágneses térerősség tangenciális irányú komponensének előírt ugrása lehet. Hogyha a K nem létezik, nincs a felületi áramsűrűség, akkor a tangenciális irányú komponens az folytonosan megy át. Képzeljük el azt, hogy valamelyik közeg nagyon jó ferromágneses anyag, tehát például itt a μr az sokkal-sokkal nagyobb, mint egy ezen a tartományon. Hogyha a μr az jóval nagyobb, mint egy, akkor a H egyenlő, ugye B egyenlő μ-ször H alapján a H egyenlő B per μ. Hogyha a μ nagyon nagy, határátmenetben, tehát amikor nagyon ideális ferromágneses anyagról beszélünk, akkor a mű akár végtelen a nagyságú is lehet, ezért ez közelítőleg nulla. Tehát itt a H-mágneses térőség ebben a tartományban közelítőleg nulla. Ha az nulla, akkor mind a normális irányú komponense, mind a tangenciális irányú komponense nulla, tehát ilyenkor a HT egyenlő nulla feltétel előírható. Mikor is? Hogyha ez a tartomány, amiről itt beszélünk, egy nagyon erős ferromágneses anyagból készül, akkor a H-tangenciálisa nulla. Ez néha, például permanens mágnesek, erős permanens mágnesek esetén egy nagyon jól jöhet ez a, ennek a peremfeltételnek az ismerete, vagy éppen felhasználása, mint első közelítés.